Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Péter apostol második leveléből, az első fejezetből, a 16. verstől a 21. versig a következőképpen. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Úrunk, szentelj meg minket a Te igéddel, mert a Te igéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban nagyon sok minden felvett ez az ige, amiről lehetne beszélni. Nem tudományos előadást szeretnék tartani, hiszen Péter apostol sem tudományos előadást tartott. Hiszen nem beszél az akkori tévtanításokról, hanem egyről beszél, ami mindent túlszárnyal, amire tekinteni kell, ami az alapja a keresztény embernek az életének, Jézus Krisztusról. És Jézus Krisztus világosságában minden hamisság lelepleződik. Jézus Péteren keresztül akarja biztatni az övéit arra, hogy higgyenek az igében, hogy ne hagyják magukat a világtól félre vezettetni. Miről is van szó? A megdicsőlés történetet olvastuk fel az oltár előtt. Egy évvel ezelőtt pontosan erről a történetről beszéltem. Arról a történetről, aminek az a lényege, hogy a megtérés és az újjászületés nem más, mint az, hogy az ember Jézussal felmegy a hegyre. És miután megtért és újjászületett, az élete irányt váltott, az élete a kározatban, az üdvösség velé megy, le kell jönni a hegyről, és a hétköznapi életben Jézussal küzdeni, harcolni a bűn ellen, a szeretetben növekedni és a benne való hitben megállni. Mindaddig, ameddig utolsót nem dobban a szívünk, vagy mindaddig, ameddig az Úr Jézus vissza nem jön az övéért. Nekünk szól, akik már a hegyen voltunk, ez a bátorítás és biztatás, amit Péter apostol itt megfogalmaz. Azoknak, akik elbizonytalanodtak a hitben, nem csupán azokról van szó, akik bizonytalankodnak, hogy általában keresnek és nem stabil az ő életük, hanem azokról, akik már Jézussal a hegyen voltak, akik lejöttek a hegyről, akik a hétköznapi életben vívják a harcukat, de ebben a harcban elfáradnak, és annyi minden van, ami elménket, szívünket és életünket megpróbálja elsodorni, megpróbál bennünket elvakítani. Egy csomó minden a világosság angyalaként jön felénk, és megpróbál bennünket Jézustól elválasztani. És megpróbálja azokat, akik még nem Jézuséi, meggátolni abban, hogy feljussanak a hegyre Jézussal, hogy irányt váltasson az életük. Péter apostolon keresztül Isten erősíteni akar. Ugyanakkor nem csak erősíteni, hanem megtérésre hívni. Jézussal fel a hegyre, belepillantani a titkok titkába, hogy mit jelent Jézus, az ő hatalma, ereje, és aztán élni a hétköznapi életünket Jézussal. És aztán engedni, hogy Jézus felvigyen bennünket olykor a hegyre, egy-egy úrvacsora, egy-egy megtapasztalt, különleges alkalom kapcsán, amikor újra töltődhetünk, amikor újra a mennyei békesség járhatja át a szívünket, az első szeretetnek a tüze. Mit mond Péter apostol azoknak az embereknek, akik annyi minden kétségek között voltak, akik Jézusé lettek, akik jártak ezen az úton, de a világ mellettük elsodorta őket, egy csomó filozófiai áramlat, egy csomó életgyakorlat, ami elválasztotta őket az Úr Jézustól, és valahol, amikor az ember Jézushoz nagyon közel van, és akik Jézushoz nagyon közel voltak, már tudják, mit jelent ez. Ha ahol az ember enged a Jézussal való kapcsolatban, akkor megkopik az egész, és az emberen úrrá lesz a kétségeskedés. És akkor van az, hogy nagyon fogékony tud lenni az ember a különböző tévtanításokra, a különböző okoskodásokra, emberi kitalációkra. Azt mondja Péter apostol, hogy nem mese, amiről beszéltem nektek, és nem kitalált. Nem vénasszonyos mese. Ugye azt szokták sokszor mondani, hogy a vallás az a vénasszonyokra tartozik, elnézést kérek a kifejezésért, de ezt halljuk. Garai András testvérünk itt van közöttünk, akinek a blogjára mindig van valaki, aki odaírja azt, hogy nem normális András, amiért ezzel a úgymond vénasszonyos mesékkel foglalkozik, ami a hit, ami a szentírás, ami az Isten országának a dolga. Valóban, miről van itt szó? Hiszen azért vagytok itt, nem mese az, amiről történt. Gondoljátok át, nem mese az Úr Jézushoz szóló híradás, nem mese az ő hatalma, mert az ő hatalmából kaptatok új életet. Az ő hatalmából lehettek itt, ahol most vagytok. Nem az árok szélen, összehányva, alkoholba, fuldokolva, vagy éppen paráznosságban egy másik helyen, vagy éppen a létért való küzdelemben és az agódástól gyomorgörcsben fetrengve valahol, vagy kifulladásig éppen izzadva és robotolva. Hanem azért lehettek itt, mert Jézus él. Mert nem mese, amiről beszéltem nektek. Mese? És akkor, amikor mese szó hallom, akkor eszembe jutnak a gyermekeim. Gyakorló édesapaként. Mit jelent egy gyermek számára a mese? Az életet jelenti. Julika bólogat, mint óvónő. Mert a gyermek komolyan veszi a mesét. Persze nem mindegy, hogy miről mesélek nekik. Az én gyerekeim leginkább az életszerű meséket szereti. Amikor róluk van szó, de mégis megmarad bennük, ami elképzelt valóság, amit szeretnénk, hogy esetleg ők elvégezzenek, azt mese formájában megfogalmazzuk nekik, de még több nap elteltével is a mese járja át az ő fantáziájukat és életüket. A felnőtt a mesére azt mondja, hogy ez nem valóság, a gyermek viszont komolyan veszi mindezt, és valóságnak veszi. Igen, azt mondja Péter apostol, hogy amit hirdettem, az igaz, és amikor belekapaszkodsz ebbe az igazságba, akkor eltölt téged a bizonyosság. Mert magába az Úr Jézusba kapaszkodhatsz bele, és megváltozik minden. És nekünk szükségünk van erre a biztatásra, alkalomról alkalomra. Nem a tudományos megalapozottság fog bennünket hitre vinni, testvérek, hanem egyedül az a dolog, hogy Jézus él, és nekem Jézusra van szükségem. Persze fontos a Biblia kritikának az ismerete, aki ebben foglalkozik. Fontos az, hogy tudjon az ember néha ész érvekkel is válaszolni, és tudományos módon is megfogalmazni néhány dolgot, de nem ez az üdvösség, hanem az, hogy Jézusra tekintünk. Az, hogy a Jézusról szóló híradást elhisszük, azt, hogy ő él, és mint élő úrként szólítjuk őt, mint élő úrként lehet ő jelen a mi életünkben. Nem mese, Isten igéje, micsoda nem is mondta, hogy Jézus beleszólt az életembe. Hát így van ez, hogy ez a sajátom, és ezt tőlem senki el nem veheti, hogy az Úr Jézus nekem új életet adott. Mondhatnak bármit, és bárki, és bármit. Amikor 1998. szeptember 25-én Béren az Isten igéje engem elért, az én magam valóságában és szennyében és fertőjében, és amikor Jézus nekem megbocsátotta a bűneimet és az én életemnek része lett, ezt tőlem senki el nem veheti. Mondhat mellettem bárki bármit, hogy ez fantázia, ezt az én életemben érzem Jézus jelenlétét és hatalmát az én életemben. Az megint más kérdés, hogy más mit lát ebből, de én ezzel, hogy Jézus az én életemnek része lett, nem lettem tökéletes, és senki nem válik tökéletessé, hanem irányt váltott az életem. És érzem Jézus hatalmát, és érzem a gyengeségemet, amikor nem tudok kellőképpen Jézusra tekinteni. És érzem azt, hogy bizony engem is sokszor elbizonytalanít, ahogyan elbizonytalanította az első keresztényeket is, az, ami a világban történik. És érzem azt, hogy milyen félelmetes vonzása van a világnak az én életemre, az én családomra, az Jézussal kapcsolatomra, milyen hatással van ez a világ. Így van értelme annak, hogy aki úgy gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Aki úgy gondolja, hogy Jézus hatalmában van, az ne bízza el magát, hanem Jézusra bízza magát, és erősödjön az ő kegyelmében. Nem mese, amit Jézus cselekedett az én életemben, hogy új életet adott. És én hiába mondhatok itt bármilyen kritikát, bármilyen könyvet, meg bármilyen tudósnak az elmékedését itt a Biblia hitelességét illetően. A Biblia hitelességét számomra pontosan az adja, hogy amiről beszámol a Szentírás, hogy az Isten keresi az elveszett bűnös embert, az az én életemben igaz. És mondhat bárki bármit. Igaz számomra az Isten igény. És ezt nem Biblia tudósoknak kell bebizonyítani számomra, hogy Jézus él, hanem kijelenti magát az ő szent lelk által mindannyiunknak. Szeretné kijelenteni Isten tiszteletről Isten tiszteletre, Bibliaolvasásról Bibliaolvasásra. Mert erről van szó, amikor az Isten igével találkozunk, hogy az élő Isten kijelenti önmagát. Nem mesét olvasunk, ami után egy jót lehet horpasztani, nagyot lehet aludni. Mert jó, ezt szoktuk látni, hogy a gyereknek elmondjuk a mesét, és aztán még a felénél sem tartunk, és alszik. Ha mi gyerekeink nem ilyenek, lehet órákat mesélni. De van, ami egy gyerek elalszik. És van, aki azt gondolja, hogy hétről hétre járok Isten tiszteletre, meghallgatom a prédikációt, nagyon fontos, és aztán visszaalszik az életem. És aztán majd megint elmegyek, és megint hallom a prédikációt, de igazából véve nem történik semmi az én életemben. Ó, bárcsak sokan tudnák komolyan venni az Isten igéjét, mint ahogyan a gyermekek a mesét komolyan veszik. A mese olyan sokak számára, hogy nem kell komolyan venni. Olyan sokak számára az Isten igéje is. Illetve nem kell komolyan venni azt, amiről szól az a tartalmát. Illetve azt lehet mondani, hogy az ige hallgatásunk nagyon sokszor olyan, hogy szelektálunk. Ez fontos nekem, és ami engem egzisztenciálisan úgy gondolom, hogy érint, ami az én kívánságom, vagy ami az én élethelyzetem, azt alátámasztom az igével, és akkor így próbálok szelektálni az igéből. De ami a bőre vonatkozik, azt nem hallom meg, hiszen hát én nekem semmi közöm ehhez. Az Isten segítsen meg, Isten adjon áldást, de az, hogy nekem engedelmeskednem kellene, hogy nekem engednem kellene a magam akaratából, az már sokaknak az életéből hiányzik. Alátámasztja az életemet, az élethelyzetemet. Ez fontos, a többi pedig azt nem kell komolyan venni. Komolytalan az ilyenfajta Bibliával való foglalkozás. Többször találkoztam lelki beszélgetések alkalmával azzal, hogy hát ezt nem kell azért ilyen komolyan menni, mert azért ezt az Úr Jézus sem gondolta ilyen komolyan. Megdöbbentem, amikor egyszer presbiteri ülésen gyülekezet vezető szájából elhangzik az, amikor a válással kapcsolatban van szó, hogy azért az Úr Jézus sem gondolta ezt ilyen komolyan. Testvérek, találkozom nap mint nap ezzel. Ma ezt már nem lehet így szó szerint venni. Amit Jézus kíván. Hát tessék már megérteni, ezt nem lehet szó szerint venni. Hát egészen más időket élünk. Más korban élünk. Felvilágosult emberek vagyunk, nem lehet ilyen középkori módon gondolkodni. Azért nem kell túlzásokba esni. És azt tapasztalom, hogy ezeknek az embereknek az élete szétesett élet. Azt tapasztalom, hogy ezek az emberek, akik így nyilatkoznak, eltolják maguktól a megoldást, és csak vergődnek a problémáikban, és nem lesz megoldás az életükben és a szívükben. Nincs változás, sőt, azt lehet mondani, hogy van változás, az lefelé menő változás. Azt tapasztalom viszont, aki komolyan veszi az igét, aki igeszerűen próbál élni, aki szembe megy a trenddel, a vallásos trenddel is, mert ezt kell mondani, a hétköznapi templomba járó emberek elképzelésével komolyan ragaszkodik az igéhez, annak ott van az életében az áldás. Annak ott van az életében a bizonyosság, és ott van az életében az öröm. Amire azt mondjuk, hogy túlzás, erős, egy kicsit, az a másik ember számára az életet jelenti, a megmaradást és a megtartatást jelenti. Ebben az áldemokratikus helyzetben, amikor a liberális gondolkodás teret nyert, és erről beszélnünk kell, amikor pluralizmusról van szó, hogy nagyon szép szavak ezek, kicsit kínai. Arról van szó, hogy mindenkinek szabad mindent, Mindenki cselekedhet mindent, és ezek nagyon jól megférnek egymás mellett. Hát, aki Jézussal éli az életét, tudja, hogy ez nem működik. Mert a szentség mellett nem fér meg a szentségtelen. Tehát ezt akarják velünk elhitetni, hogy az a szeretet, hogy a szentség mellett megfér a szentségtelen. A tiszta mellett megfér az, ami piszkos, ami koszos. Hát ez jön felénk, ez árad a televízióból, ez van a politikában, ezt lehet tapasztalni. Ez van az egyházban. Meg kell tűrni mindenféle fajta véleményt, de az, hogy az Isten igére mit mond, hát pedig ennek kellene állni a középpontban. Nagyon szoros összefüggések vannak itt. Ha igeszerűen élünk, áldás van az életünkön, ha pedig nem, szétesés, széthullás, pusztulás van az életünkön. Ezért minél inkább törekedni az ige megértésére, és minél inkább azon fáradni, és ahhoz kérni erőt, hogy tudjam betartani az Isten igét, tudjak engedelmeskedni. Mert nincs másképp áldás az életünkön. Megfigyelhető az, ebben a bonyolult és szétesőben levő világban, hogyha biblikus állásfoglalásról van szó, igei állásfoglalást hallunk, akkor az egész sajtó, akkor az egész világ rámozdul erre, és elkezdik bántani a kereszténységet, elkezdik froclizni, amikor a egyházi iskoláknak a visszavételéről volt szó, akkor olyan számokat hazudtak és mindenfélét mondtak, hogy mennyi iskola az, amit visszavettek. Jelentéktelen ma is az egyházi iskoláknak a száma a világi iskolákhoz képest. Csak valahol ezt a fajta gondolkodásmódot, ami mögött nyilván a sátánál bántja az, hogy lehetőség van az egyházi iskolákban az igazságnak a hirdetésére. Lehetőség van a biblikus gondolkodás elhintésére, lehetőség van arra, hogy az Isten igazsága elterjedjen, és ez szembe megy az emberi szándékkal és az emberi akarattal. Testvérek, ami Jézusi, az nem kell, egyébként minden más jöhet. Minden más jöhet. Ezt kell élnünk, és ezt kell látnunk. Számomra ez is annak a bizonyítéka, hogy nem kitalált vénasszonyos mese az Úr Jézus. Mert minden jöhet, csak az, ami Jézusi, az nem kell. Még az egyházban is oly sokszor. És ez a bizonyíték arra, hogy nem mese az Úr Jézusról szóló bizonyságtétel, és nem mese az, hogy az Úr Jézus él. Mert félnek tőle. Mert ha Jézus világosságával jelen van valahol, akkor a sötétség onnan el kell, hogy távozzon. Mert ahol Jézus igényt tart egy emberi életre, ott nincs többé háttérben kavarás. Ott nincs összesúgás és bugás, ott nyílt, őszinte, egyenes beszéd van. És hát ez nem kedvez. Ez nem kedvez az egyénnek. Ez nem kedvez a hatalomnak, ez nem kedvez a pénznek, ez nem kedvez az egyén kibontakozásának. Minden, ami más, az kell, ami Jézusi, az nem. Bizonyíték a számomra annak, hogy Jézus él. Mert a legdrágább dolog nem kell, és ezt utasítják el. Miért? Miért? Azért, mert az Isten igéje is, amit Jézus mond, megdöbbenést vált ki. Hiszen mindaz, amiben az ember él, annak ellene mond. Hiszen Jézus azt mondja, hogy egyedül én vagyok, és az én vagyok igék eszünkbe juthatnak. Nem enged megtűrni a mi életünkben semmi mást rajta kívül. Én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az ajtó. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ezekben az igékben, és még lehet ezeket sorolni, benne van az életünknek a lényege. És nem más. Nem az van, hogy ember, te vagy az, aki küzdhetsz, és bízva bízzál, és aztán fantasztikus eredményeken érjeid lesznek, akkor eléred a legfőbb jót, az üdvösséget, hanem Jézus azt mondja, hogy én vagyok. Én általam van életetek. Erre ebben az évben is így biztat bennünket, hogy én élek és ti is élni fogtok. És ez az ige is azt mondja számunkra rendkívül radikálisan, hogy nincs élet Jézuson kívül. Egyedül benne és általa van élet. Teljességet igényel az Úr Jézus, és rávilágít arra az ige, hogy nem azt teszek, amit akarok. És ez borzasztó ellenállást vált ki. Meg szeretne győzni arról az ige, az ő szent lelke által, hogy az Úr Jézus nélkül pusztulásba rohan az életem. Le akarja leplezni Isten az ő szent lelke és igéje által a bűnt az életemben. És nem minden bűn fáj már, valami még kedves az ember számára. És nyilván, hogy amit az ember lelepleződik, az embert előbb megdöbbenti. Én mindig elgondolkodom azon, hogy miért vannak a gyilkosságok. Hát nem azért vannak, így józanul átgondolva, mert valaki csinál valamit, rabol, el akarja venni valakinek a pénzét mondjuk, és el kell tüntetni, mert hogyha tovább él, akkor el fogja mondani, hogy nekem ellopta a pénzemet. El kell tüntetni azt, aki látta, aki tudta az én bűnömet. Így van az ember bűnével, fáj az, hogyha lelepleződik, és ez ellenállást vált ki, hogy én nem. Egyből elkezdünk mentegetőzni. Hát a saját magam életében is látom azt, amikor valami a otthoni megbeszélt dolgok szerint nem úgy folyik, nem oda teszek valamit, bármilyen dologról lehet itt szó, akkor a feleségem azt mondja, hogy már megint nem tetted helyére ezt vagy azt. Én? Nem azt mondom, hogy igazad van, édesem, nem tettem helyére, hanem elkezdek védekezni, és azt mondom, hogy én, amikor Jézus igéjét halljuk, a bűnről szóló igét halljuk, amikor arról van szó, hogy Isten akaratát kell követnünk, akkor ugyanígy felháborodunk, én? Hát én józan életet élek, én nem verem a feleségemet. Én nem hazudok, és talán nem is paráználkodom, én szorulnék kegyelemre és megváltásra? Amikor leleplezi a bűnt az életünkben, akkor az ember meglepődik, és azt gondolom, hogy jó, arra Jézus azt mondja, hogy nincs semmi jó az Istenen kívül, és nincs semmi jó, csak az, ami felülről születik. Nincs egyetlen ember, aki jót tenne. Az ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Helyteleníti a mi életünket, és ezzel akar felrázni bennünket az Úr Jézus. Evel akarja láttatni velünk azt, hogy az életünk Jézus nélkül, megtérés és újjászületés nélkül a kárhozat felé tart. Igaz az Isten szava, jogos az ítélete, igazad van, ha szólsz, Uram, és a legjobb az, hogyha én neked szánom az életemet, oda szánom az életemet. Hát ez a legnehezebb dolog, ezt megtenni. Mennyivel könnyebb lázadni, kritizálni, az iga igazságát boncolgatni, az eredetiségét, hogy ez valóban így volt, aki azt mondja, van, aki azt mondja, hogy Pál apostol szelíd is volt. Ne döbbenjünk meg ezen hirdeti szószékről. Hát lehet ezt mondani, de attól függetlenül azt gondolom, hogy az ige az ige. Lehet azt mondani, hogy akkor mi volt és milyen viszonyok voltak, de Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Nagyon nehéz engedni az igének. Mert mivel jár, hogy igazat adok Jézusnak? Elismerem, hogy bűnös vagyok, elismerem, hogy megváltásra szorul az életem, és ez azzal jár, hogy megvallom, fájnak a bűneim, megvallom, elfogadom a bűnbocsánatot, és engedem, hogy Jézus vezesse az én életemet. Mert nem akarok többé nélküle élni. Nem akarok többé Jézus nélkül élni. Minden más jöhet, csak a Jézusi szó nem. Miért? Mert emberi akarat és indulat az, ami hajt bennünket, ideológia, a főszereplő és filozófia, amik arra vonatkoznak, hogy mit tegyél, és rajtad múlik. Önmegváltást hirdet minden ezen a világon, Jézuson kívül. Hogy az ember bármit megtehet, és eljuthat a legfőbb jóra, bármilyen technika erre vonatkozik. A kereszténység pedig, a kereszténységben pedig a központban az Úr Jézus áll. A Jézussal élők életének középpontjában az Úr Jézus áll. És nem más, mint az Isten akarata. És össze kell törnie az emberi akaratnak, hogy Isten akarata érvényesülni tudjon a mi életünkben. De csak ez az üdvösségnek az egyedüli útja. Minden ideológia, módszer, filozófia arra törekszik, hogy hogyan lehet, ahogyan mondtam, a legfőbb jót, az üdvösséget elérni, bár nem így nevezik. Isten Jézus által kinyilatkoztatta akaratát és igéjét. Jézus az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Csak Jézus által van lehetőség a legfőbb jót elérni. Testvérek, ez a kizárólagosság az, ami fáj a világnak. Ez a kizárólagosság, ami megfoszt minden emberi érdemtől és dicsőségtől, ez az, ami borzasztó ellenállást vált ki. Radikális az, amit Jézus hozott. Nagyon radikális. De radikális változásra van szüksége mindannyiunknak. Megtérésre és újjászületésre, így mondja ezt Isten igéje a Szentírás. Isten kinyilatkoztatott akarata, hogy mindenki megtérjen és éljen, élete legyen Jézus által. És mindannyiunknak erre van szükségünk. Feljutni Jézussal a hegyre, bepillantást nyerni Jézus által a mennybe, és aztán élni itt a földi téreken, benne és általa növekedve. Nem mese, hogy az Úr Jézus él. Hirdetem, hogy az Úr Jézus él, és most is van lehetőség vele a hegyre jutni, bepillantást nyerni mindabban, ami az Isten ígérete. Megragadni a bűnbocsánat drága ajándékában az ő kegyelmét, és behívni az életünkbe, hogy változzon, aminek változnia kell. Jézus él, és aki hisz ő benne, élni fog. Péter szent tanúja volt az Úr Jézusnak, azt mondta, ez nem mese. Mi szent tanúk nem lehetünk, viszont megérezhetjük, átérezhetjük a bűnbocsánat által. Isten szent lelke erre indíthat bennünket, hogy hitelt adjunk annak, hogy Jézus él, és megtapasztalhatjuk azt, hogy ő valóban él, és az a változást, amit a megtérést és az újjászületés által munkál bennünk Jézus, az bizonyosságot ad az ember életében, hogy valóban Jézus él. Nem is tudom, hogy mondani, hogy szemtanúk vagyunk, inkább fültanúk. Tanulj annak, hogy Jézus hatalma munkál a mi életünkben. Lehetsz tanúja az Úr Jézusnak, és így hív most is megelevenedésre és életújulásra, hív a bűnbocsánatot kínálva és új életet kínálva mindannyiunk számára. Lehetsz te is tanúja az Úr Jézusnak, az Úr dicsősége ott ragyog fölötted, meglátszik rajtad, bár meglátszana. Ha szívedbe fogadod, ha engedsz, akkor ő életet akar munkálni és életet akar adni számodra. És azt szeretné, hogy ez az élet egyre növekedjen a te szívedben és életedben. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, áldalak és magasztalak azért, hogy nem mese az, hogy te élsz, hanem realitás, valóság. Uram, te látod azt, hogy mennyien kételkednek, mennyien kétségbe esnek, mennyien más filozófiákba kapaszkodnak, mennyien a tudományban lelik meg az értelmét a hitnek. Úr Jézus, pedig nagyon egyszerű és világossá tetted az én számomra is. A titok az, hogy te élsz, és ezt a titkot feltárod a te szent lelked, a te igéd által. Te vagy az, aki most is szóltál itt közöttünk, és szent lelkeddel bátorítasz bennünket a veled való életre. Úr Jézus, add, hogy csak az számítson, ami a tied, ami te tőled van ezen a világon. Így jöjj életújító hatalmad és erőddel mindannyiunk szívébe és életébe. Látod azt, hogy mi az, ami után vágyakozunk, ad, hogy tudjunk reát tekinteni, és tudjuk látni az igazi szükségünket. Az, hogy te vagy az, aki az üdvösségre vezethetsz egyedül. Te magad vagy az út, az igazság és az élet. Légy Úr Jézus, könyörögök azért, légy Úr Jézus úttá, igazságá és életét mindannyiunk számára. Hogy akik még nem a tieid, akik még nem a te utadon járnak, azok járhassanak, és akik a te utadon járunk, növekedhessünk a te igazságodban és a te életedben. Amen.